Vendégünk az Amerikából származó Andy Middleton, kiváló szaxofonista, big band komponista hangszerelő, hoz majd nekünk egy olyan darabot, ami szintén ezt a repertoárt bővíti majd, de egyébként valamennyi darab, amely elhangzik, az valamilyen módon az elmúlt 20 évhez kötődik. Természetesen a La Grande fináléként elhangzik majd a debütáláskor 2005-ben íródott karácsonyi naplóból is egy részlet, és az a tervem, hogy ennek az előadásába meghívom az összes olyan muzsikust, akik kapcsolatba kerültek a Modern Art Orchestrával az elmúlt 20 évben, és ez egy ilyen óriási létszámú előadás lesz majd. Illetve a vendégeink Dés László, aki a Vágyvillamos a című balettjének zenéjét is a zenekarunkkal képzelte el, és ebből is eljátszunk majd egy részletet. A Harcsa Veronika, a Pocsai Kriszta énekesek, akik tulajdonképpen az elmúlt 20 évben folyamatosan partnerei a zenekarnak, épp úgy, mint Lukács Miklós, cimbalomművész, Fasang Laci,
orgonán. Tehát ezek ugye a Fasang, aki az orgonának a csodamester, a klasszikus hangszer, klasszikus művelője, és ugyanúgy oda önökhöz tud csimolni. És a Lukács Miklós, aki mindent jár. Látszik azon a tulajdonképpen egy archaikus hangszeren, de meg tudja szólaltatni a zenei irodalom legnagyszerűbb klasszikus műveit is.
Így van, ez egy nagyon fontos dolog. És azt a visszatérve az első gondolatomhoz, a nyitottság és a befogadás és az elfogadás. Én azt gondolom, hogy valamennyien, akik ott leszünk a színpadon, valamennyiünkre ez nagyon-nagyon jellemző. És még egyébként a legújabb műsoraink egyike a Mozi Zene címet kapta, amelyben magyar, és nem csak magyar, de többnyire magyar filmek zenéiből válogattunk össze egy olyan csokrot, amelyet mi magunk hangszereltünk át, vagy formáltunk át egy pici mai hangzásra, és ebben pedig a Törőcsik Franciska lesz az a szólistánk. Ő is itt lesz velünk, ebből is lesz majd egy ilyen kis blokk. Szóval nagyon érdekes és nagyon sokszínű műsor lesz ez.
És akkor merre felé nyitnak, mert folyamatosan változnak, és a repertoár is folyamatosan bővül, mert ugye az önök számára alkotnak a zeneszerzők. Inspirálóak a zeneszerzők számára.
Ez az egyik legnagyobb boldogságom, hogy az elmúlt 20 év az elképesztő módon mozgatta meg a körülöttünk alkotó komponistákat, beleértve egyébként a legnagyobbakat is, akár Ötvös Pétert is mondhatnám, vagy a Kurták Gyuri bácsit, aki 99 éves korában hívott föl azzal, hogy ő szeretne a zenekar számára komponálni, és azóta is folyik egyfajta közös műhely munka a Gyuri bácsival. Így ünnepeljük majd meg egyébként februárban az ő 100. születésnapját közösen. De a jövőre nézni, és én azt gondolom, hogy az alapvetések azok mindenképpen maradnak. Van egy A velünk élő tradíció című sorozatunk, amit ugye Bartókkal kezdtünk, Kodállyal folytattuk, most már ebben a sorozatban van egy Ligeti műsorunk, szintén a 100. forduló kapcsán született műsorunk, van egy Ötvös Péterre emlékező műsorunk, van egy Liszt Via Crucis műsorunk, ennek a folytatása lesz februárban a Gyuri bácsi Kurták 100 című műsorunk. Nagyon fontos a tradícióhoz való kapcsolódásunk az, hogy a Legendás Albumok című sorozatunk keretein belül keressük azokat az úttörőket, akik már előttünk is letették ennek a fajta muzsikának az alapjait, és nagyon fontos az is, hogy a fiatal szerzőket inspiráljuk, ezeket a szerzői estjeinket is szeretnénk ugyanúgy megtartani, mint ahogy ez eddig is volt, illetve minden mellett pedig az ifjúságot nevelő és mondjuk azt, hogy vezető programjaink is nagyon-nagyon fontosak, úgyhogy ezeket mind-mind a jövőben is szeretnénk megtartani.
Köszönöm. Fény a fényből a Szent Efrén karácsonyi koncert lesz, amelyről Bubnó Tamással beszélgetek. Szent Efrén változás ez alatt az idő alatt megmaradt a hang, mint fő hangszer.
Természetesen, hiszen mindannyian énekesek vagyunk, de hát rájöttünk, hogy azon túl, hogy mi énekelünk, és hát főleg ez egy az énekéről volt híres a Szent Efrém, de mi egész jól tudunk játszani különböző hangszereken, elektronikus és akusztikus hangszereken is, és ezeket elkezdtük használni. Tehát tulajdonképpen a kísérleti műhely, vagy a 23 év alatt földgyűlemlett tapasztalat, az most egy új irányt vett, olyan szempontból, hogy megnézzük, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, és milyen olyan repertoárt tudunk ezáltal bemozzani, például amit most énekeltünk, ez egy lengyel karácsonyi ének. Az ukránok azt mondják, hogy ukrán karácsonyi ének, a lengyelek azt mondják, hogy lengyel karácsonyi, de hogy nagyon jó, az biztos. Meg hát a híres, ugye a Jöjj el kedves télapó, a Mozart dalocska, és igazából nagyon élvezzük ezt, és úgy gondoljuk, hogy egy csomó olyan embert is meg tudunk szólítani ezzel, aki esetleg a bizánciba vagy a régi oroszba nem volt annyira otthon.
Mennyi marad meg a régi repertoárból, mert hát az valami nem csak az, hogy unikális volt, hanem valami olyan élményhez juttatta a hallgatót, ami szívét, lelket melegítette. Egy egész más műfaj, lelket megszólító műfaj volt.
Nagyjából az arányok, mondjuk, hogyha azt veszem, hogy korábban az volt, hogy minden egyes Szentefrém koncerten, mondjuk volt bizánci, mediterrán, bizánci szláv, az körülbelül kitette a 60-70%-át, és amellé jöttek a saját darabjaink. Mondjuk ez most megfordult. Tehát, hogy amit mi saját magunk írunk, vagy átírunk, mert egy csomó átiratot is készítünk, és nagyon szeretjük ezeket, és a közönség is, ez körülbelül kiteszi a kétharmadát a műsoraink, de az egyharmad, az a régi, az ugyanúgy megmaradt, tehát az a fajta dolog, ahonnan kinőttünk.
Erről a műsorról, ami most lesz karácsony környékén.
Tulajdonképpen már elmondtam a lényegét, tehát egy csomó, ugye a Szentefrémben négyen írunk át énekeket, vagy szerzünk zenét, és ennek a négy embernek, mindegyikünknek vannak már karácsonyi feldolgozásai, ami Vivaldi-tól elkezdve Rachmaninovig, Lisztig nyúlik vissza, hiszen rájöttünk arra, hogy olyan sok csodálatos zene van, amit sajnos nem a Szentefrémre írtak, ami nagyon, nagyon szomorú, de ez van.
De volós négyeseknek és kamarazenekaroknak is az a problémája, igen.
Igen, hát zenész, valóban, de mi úgy gondoljuk, hogy egy Vivaldi négy évszak az csak véletlenül nem a Szentefrémre lett megírva, tehát jobb az, hogyha mi azt bemutatjuk végre, szerintem a Vivaldi is szeretné, lehet, hogy tényleg. Úgyhogy nyilván ezek az átiratok nagyon fontosak az életünkben, és emellett pedig bejött az elektronika, ami egy olyan kozmikus világot jelent, amit én nem is gondoltam volna. És ez már, ugye Bubna Lőrinc már a művészeti vezető, a fiam, és ez már az ő érdeme, hogy olyan érdekes hangzásokkal, tulajdonképpen egy ilyen kísérletező hangzást alakítottunk ki, amiben csodálatosan jól beleillenek a mi férfi hangjaink.
Igen, a hangokhoz.
Igen, és ez a kettőnek az elegye adja ki most szerintem a mostani Szentefrémnek. Ugye mindig így 7 évente volt körülbelül életünkben egy váltás, hát most ugye eljött a 4. 7 év, éppen abban ottan araszolunk, és ennek ez a fő jellemzője, hogy kísérletezés, csomó átira, csomó és nagy mesterek kiváló művei, ugye egyszer Jeleni Csacsa volt egy ilyen konferencia, és Jeleni Csacsa mondta, hogy emberek, nem kell mindenféle zenét is összehallgatni a gyerekekkel az órán, elég, ha elidőzünk a remek műveknél. És mennyire igaza van. Szóval mi is azt érezzük, hogy megszólítjuk ezeket a remek műveket, ami lehet népzene, lehet klasszikus zene, lehet világzene, lehet szakrális zene Dél-Amerikából vagy Afrikából, és annak egy saját köntöst adunk, mert ugye mi meg a Szentefrém vagyunk, tehát mi nem tudunk úgy énekelni, mint az afrikaiak, meg a dél-amerikaiak, úgyse tudunk vonós négyest játszani, mint egy vonós négyes, hanem csak azt tudjuk, ami mi vagyunk.
Hangilag, akkor a hangokról, hogy áll össze a zenei hangzás?
Igazából Edi és Viktor, ők a két tenor, hát mondjuk a primadonnák tulajdonképpen, ők a felső szólamok, mi mindketten hangilag is és zeneileg is hihetetlenül érdekes, izgalmas világot képviselnek, nagyon jól tudnak együtt is énekelni, ami ritka a tenor egynél, tehát a férfikar szoprányánál ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ők összetudnak együtt is dolgozni. Mi nekünk a legnehezebb, mert ugye a tenor kettő szólam az apa és fia, hát ezt nem kell bemutatni, itten azért vannak némi surlódások, mint egy 40 év már így élünk, de egyelőre megy, hál' Istennek, jól vagyunk. A harmadik szólamban ugye hiányzik a másik fiam, aki most Ausztráliában van, de már állítólag jövőre jön haza, nagyon várjuk, de viszont ő a legnehezebb feladat ilyen módon az itthon maradt Olá Marci kollégámra hárul, aki most két ember helyett énekel, és egyébként remekül. És végül vannak hát a elmaradhatatlan basszusok, Tóth Péter és Rácz Ambus, akik hát az egésznek
hangzáshoz,
az a hangzásnak az alját adják meg, énekesek, ugye Petinek közülük különlegesen mély hangja van, van, aki csak azért jár koncertre, hogy őt hallja. Előfordul, igen, tudom, sokan vannak. Hát egyszer voltunk Oroszországban, és akkor mondták, hogy na, a két basszus az maradt, a ti többiek, sziasztok, nagyon aranyosak voltatok, sziasztok, majd találkozunk Budapesten.
Köszönöm. A koncertekről bővebben a Facebookon és az Instagramon és a Várkert Bazárban lehet érdeklődni. Centrál Színházban Woody Allen világpremiér volt. A Centrál Színház a világon elsőként tűzte műsorára a mester legújabb darabját, a Tiszta Őrület című vígjátékot. Az előadás ismerős, fanyar humorral beszél a nőkről, neurózisról, színházról, sznobizmusról. A önéletrajzi ihletésű komédiában Woody Allen, mintha összegezni akarná, mit gondol pályája fő témáiról, és hogyan evickélt át férfiként az életen. Puskás Tamás rendezésében olyan nagyszerű színészek lépnek színpadra, mint Hevér Gábor, Partinóra, Martinovics Dorina, Balla Eszter és Szabó Kimmel Tamás. Puskás Tamással beszélgetek. Hát ez egy világpremiér. Hogy jött az ötlet? Woody Allen ebbe a színházban nagyon is helyén való.
Igen. Nem tudom, hogy lehet ez világpremiér. Talán úgy, hogy New Yorkban nagyon kényes idők járnak, a Woody Allent meg megvádolták, amiben megvádolták, és esetleg félnek attól, hogy itt egyfelől meg másfelől, és hogy nem sülne el jól, hogyha új Woody Allen premier lenne, de Magyarországon én azt gondolom, hogy jobb, ha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, nem bizonyosodott be semmi. A Woody Allen pedig, ahogy a Jászd újra szem, vagy a mi New Yorki komédiánk mutatja, igen, csak nagyon szeretjük az Annie Hall óta. Úgyhogy mi továbbra is nagyon szeretjük, nagyon hálásak vagyunk neki, és íme most, hogy 90. születésnapját ünnepli november 29-én, ezzel is ünnepeljük az ő születésnapját, és fejezzük ki az örömünket, hogy 20 éve sikerre játsszuk az ő darabját. Körülbelül volt még egy másik is, a Semmi Pánik című. Tehát, hogy nem mondom, hogy házi szerzőnk, mert nem ír olyan gyakran, meg nem jutnak el hozzánk olyan darabok, de éppen a születésnapi alkalmával fontolgatjuk, hogy az évben lesz még egy Woody Allen premier, két egyfelvonásosát próbáljuk összeolvasztani egyes tévé. Szóval mi bírjuk ennek az embernek a világlátását, a humorát, elég görbe a tükör, eléggé meggörbítette már így öregkorára, és ennél érettebben már nem fog ránézni a világra, mint ahogy most így, azt hiszem, hogy 89 éves tavaly írt a darabot. Ugyanazzal bíbelődik, mint amivel szokott, nők, szex, az alkotás nehézségei, a sznobizmus, a pénzt vagy életet, a polgári engedelmesség, vagy engedjünk az állatnak, a bennünk lévő állatnak, szóval mindig ugyanazt azokat járja körbe, és sok keserűség is van abban a világlátásban, ami már a sajátja. De,
nagyon élvezetes. Kicsit a fordításról, mert nagyon gördülékeny a szöveg.
Hát ez mindig a vígjátékra készülve, más darabokra is, de a vígjátékra készülve ez a legnehezebb dolog. Szerencsére a két fiam, aki anyanyelvű angol, mert Amerikában jártak iskolába, és így aztán tényleg tökéletes angol tudásra tettek szert, hogy ők nagyon-nagyon ügyesen fordítanak, de az nem elég, hogy nagyon jól tudnak angolul, nem szerencsére egészen kiválóan tudnak magyarul. A színházi nyelvet is egészen kiválóan tudnak magyarul. De még hozzáteszem, és nem szeretnék sokat dicsérőleg szólni magamról, de amikor én megkapok egy fordítást, legyen az éppen az övék, vagy éppen másé, akkor nagyon-nagyon sokáig, hónapokig kotlok még rajta, hónapokig dolgozom rajta. A híres példám a Pletykafészek története, amikor elégedetlen voltam a szöveggel, és kerestem a hibát, hogy mi nem tetszik még benne, és egyszer csak elkezdtem valamilyen ötlettől vezéreltetve számolni, hogy hány szótaggal fejez ki, vagy mond el egy mondatot az angol, és hány mondattal a magyar, és rájöttem, hogy a magyar körülbelül másfélszer, kétszer olyan hosszan mondja el ugyanazt, amit az angol szótagszám szerint, és újra fordítottam, újra dolgoztam az egész példányt, az akkor már készlévő példányt, és nem nyugodtam addig, amíg nem lett ugyanannyi szóval kifejezve magyarul az a mondat, vagy elmondva az a mondat, mint ahogy angolul. Ez a titka ennek a dolognak. Tehát olyan szöveget kell csinálni, ami pont olyan pörgős, pont olyan frappás, pont olyan pontos, mint amilyen a Woody Allen szöveg eredetileg. És hát persze a világ, vagy a nyelvi világ az nagyon más itt Magyarországon, mint az övé. Tehát, hogy ez itt Magyarországra van szabva, ez, vagy Magyarországra van idomítva, és ezért minden érdem a Samu és a Dávid fiamat dicséri.
Szereplőválasztás.
Hát ez a másik nagyon kényes kérdés minden esetben, de egy ilyen végjátéknál meg végképp. Tehát, hogy hosszú ideig, talán 2 évig is fontolgattam, hogy hozzam ezt a darabot, vagy bemutassam, mert hogy azóta van nálunk, és addig, amíg megnyugtató szereposztást nem találtam, éppen az itt játszók személyében, a Hevér Gábor, a Partinóra, a Martinovics Dorina, a Szabó Kimmel Tamás és a Ballester személyében, addig még rágtam a körmöm, és nem mertem kitűzni a mostani november 7-i bemutatót, de miután sikerült őket mind megszerezni, akkor már biztos voltam benne, hogy olyan csapattal fogok tudni dolgozni, akivel el is érem a célt.
És összeállt egy csapat, akik ugye még eddig nem igen dolgoztak együtt, tehát mondjuk a Hevér Gábor meg a Szabó Kimmel Tamás a Nemzetibe dolgoztak együtt, de igen, de hát ugye az eléggé régen volt, és más színházra szakosodtak, és ezért itt egy egységes színház lett.
Igen. Hát egyszerűen nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök, hogy a Gábor is betévedt a színházba, bár én 30 évvel ezelőtt, vagy mikor, úristen, rendeztem egy Fekete Pétert, ahol ő volt az első Lucien a Miskolci előadásban, tehát nem ismeretlenként üdvözöltük egymást, de hogy a Szabó Kimmel Tamás meg társulati tagunká lett, a Dorina is itt van nálunk 3 évig, szóval azért a Ballester is társulati tagunk, tehát azért alapvetően társulatból. A Nóri pedig a Jó emberek előadásában volt nagy örömünkre velünk, annak idején a Szervét Básti előadásban. Szóval, hogy igen, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat, de hát ez mindig azt mondja a színházi tudás, vagy azt mondja a színházi nyelv, a szereplőválasztás az 60-70%, ebben megoszlanak a vélemények, hogy hány, én osztom, hogy inkább 70. Tehát, hogy kiválasztja az ember azokat, és persze lehet mindenféléket, mint ahogy a lovasra is, hogy húzom a kantát, meg hogy rakom a sarkantyút, de azért azon múlik, hogy mit csinálnak ők, és mit tudnak szakmailag ők.
Színpadképről, mert az is egy amerikai lakásbelsőt látunk.
Hát, mi újra és újra keresi az ember a megfelelő munkatársakat, és 2 évvel ezelőtt, vagy egy év, lehet, hogy még csak 1,5 évvel ezelőtt botlottam bele, én soha nem dolgoztam azelőtt a Kovács Andrea jelmez tervezőbe. Tudjuk, hogy a tervezők a Képzőművészeti Főiskolán jelmez és díszlet tervezőknek tanulnak egyszer, mind aztán szépen szakosodnak, és lesz jelmez tervező az egyikből, vagy díszlet tervező, de vannak emlékeik az egyikről a másikról is, és tekintettel, hogy ez a tér, ez a Central Park West tere, a New Yorki komédiánk tere, csak máshogy van berendezve, ezért azt gondoltam, hogy ezzel a feladattal meg tud birkózni, és nagyon ügyesen birkózott meg. Hát bizonyos ötletek az én rendezői fantáziám.
Hogy szokott volt lenni.
Igen, hát bizonyos ötletek az én, tehát úgy értem, a díszlet megfelelő, vagy a bizonyos ötletei azok az enyémek, de hát ez mindig így megy, tehát a kreatív csapat, a díszletjelmez tervező az a rendezővel sülve, főve és együtt dolgozik.
Köszönöm szépen. Szabó Kimmel Tamással beszélgetek. Ez a szerep és a Centrál Színház.
Igen, nagyon érdekes, sose játszottam még egy ilyen kis szerencsétlen figurát, de pont ezért nagyon élvezem. Én nagyon boldog vagyok, hogy ebben részt vehetek. Én nem igazán voltam Woody Allen rajongó, és hiányos is a filmes tudásom, de most kezdtem el bepótolni. Nagyon jó és nagyon különleges, unikális humora van. Szerintem a színpadnak nagyon jól áll az ő írása. Ez meg egy világpremiér, és hát ebbe benne lenni az külön nagyon megtisztelő, illetve most dolgoztam először Puskás Tamással, az igazgatómmal.
És a többi szereplővel?
Hát Hevér Gáborral, mi kollégák voltunk a Nemzetibe, Partinórival már improvizáltunk, a Dorinával is kollégák voltunk a Nemzetibe, Ballesztivel is volt már közös előadásom, meg ismerem gyerekkorom óta. Szóval, hogy így azért a csapat az abszolút megvolt. De Tamással most először is nagyon örülök, hogy ezen is túl vagyunk, vagy mindjárt túl leszünk pénteken. Mondom, eddig a két fiúval dolgoztam, úgyhogy nagyon jó energiájú ez az egész alkotó közösség, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.
A szerepei sorában nagyon sok mindent játszott, és sok helyszínen. Ezt hova lehet helyezni?
Hát ez mindenképpen a humorosabb, vagy a könnyedebb szerepek közé. Én nagyon szeretem azt az én karrieremben, hogy ahogy mondja is, hogy sokfélét csináltam már. Én nem is nagyon szeretek beleragadni egy-egy irányzatba, sőt, igyekeztem mindig úgy válogatni, hogyha volt valami nagyon vicces dolog, akkor mindenképp legyen mellette valami nagyon komoly. Pontosan azért, mert ismerem ezt az országot és a gondolkodásunkat, és nagyon hamar beskatujáznak színészeket, és én nem szerettem volna egy skatujába se lenni. Ezáltal talán sokszor nem is nagyon tudnak velem mit kezdeni, de ez tök jó.
Az egyébként tök jó, hogy nem tudnak az emberrel mit kezdeni. Picit akkor erről a szerepről.
Richard Stadler, aki egy könyvkiadó vállalatnak az elnöke, és az ő szokta kiadni a másik főszereplő, akit a Hevér Gábor játszik, a Jake-nek a könyveit, és őt meghívja ez a házas pár, a Jake és a felesége egy vacsorára, ahol össze akarják hozni a feleség húgával, aki meg a Ballesti, a feleség pedig a Partinóri, és akkor megérkezik, és viszonylag jól is alakul a két igen szerencsétlen embernek ez a vakrandia, de aztán berobban a társaságba a Jake korábbi exe, aki egy teljesen más világ, egy szabad, egy vulgáris nő, és hát az első pillanatban, hogy meglátja az én figurám, azonnal kapcsolódnak rá a kis csápjai, és hát ezt a lány is észreveszi, és ő is kapcsolódik rá. Ő egy ilyen manipulatív nő, aki a túléléshez, mert hát nem tudjuk még, hogy miért jött, jött, annyit tudunk, hogy valami baj volt otthon, és hát ő már elkezdi behálózni ezt a fiút, és szépen lassan a kiszemelt mennyasszonyról átterelődik a figyelem a Boots karakterére, aki a Dorina, és aztán egyszer csak a darab egy adott pontján kiderül, hogy miért is jött, nem feltétlenül mondanám el, mert jönnél kell megnézni, és hát ő ebben az őrületben, ami aztán ott elindul, és mindenki nem csak szavak szintjén, hanem már mindenhogyan koszolódik össze, egyszer csak támad egy megmentő ötlete, és gyakorlatilag az egész életét és a saját biztonságát is feláldozza egy nőért. Láttunk már ilyet a történelemben, háborúk is robbantak már ki emiatt. Szóval, hogy egyébként a maga humorával és a maga könnyedségével mégiscsak egy pici tragikus jövőképet előrevetítendő döntést láthatunk, illetve egy karakterívet. Én nagyon élvezem ezt csinálni, mondom, én életemben nem játszottam ilyen szerencsétlen félnotást, úgyhogy ezért szórakoztató nekem is.
Alkatában is és mozgásában is, de jelmezről, mert azért az is speciális.
Igen, van egy műhas, egy ilyen úszógumi, ezt találtuk ki, hogy mi az, van egy archetípusom, most azzal, ha bejövök, akkor az azért jelent valamit, hogy hogyan lehetne ezt kicsit rombolni, és akkor a Tamásnak volt a rendező, Puskás Tamásnak volt egy remek ötlet, hogy ez egy ilyen nagyon rossz alkatú, ilyen körteforma alkatú férfi, aki nagyon gazdag, de nem egy jó ízlésű, és akkor ezt találtuk, hogy legyen egy ilyen pótúszógumi berakva, amitől lesz egy ilyen nagyon, nagyon hülye alakja tényleg, és úgy ránézik az ember, és úristen, de szerencsétlen. Úgyhogy ez a nagy specialitás az én figurámnak a jelmezében. A jelmezek egyébként szerintem szuperek, és nagyon találóak, és nagyon jól passzol az egész millióhoz, ehhez a New York-i középosztálybeli emberekhez. Én választottam egyébként, még ezért nagy speciális, én választottam a karórát, és mondtam, hogy ez egy nagyon-nagyon ilyen kitett arany legyen, tehát hogy ez is tükröz az, hogy nagyon sok pénze van, de ízlés az nincs.
Köszönöm szépen. Tony Curtis Hollywood hercege. Van színházi delikatesz, régebben ételben is volt ilyen, a hajdani operaházi monárkákra, tátra csúcsokra, 5 centi szendvicsekre gondolok, most fél kiló pozdorja állagú és ízűs vitemények vannak ott. De még van delikatesz színház, a Spinózában található, ahol Parányi térben remek színészek különleges előadásokkal ajándékoznak meg bennünket. Sándor Anna nem csak a Spinóza játszóhelyet és éttermet találta ki, hanem a színházat magát is. Olyan darabokkal, amelyek másút nem létező témákról szólnak. A Spinóza név már maga is az igényes gondolkodást és világlátást és az idő témát hordozza. Nos, Sándor Anna azoknak a nagyságoknak állít emléket, nagy magyarok világhírrel, akik még ilyen figyelmet nem kaptak. Legutóbb az idén lenne 100 éves Tony Curtis alakját idézte. Az ő életrajzából írt darabot Tony Curtis Máté Szalkai ortodox zsidó család gyermekeként már New Yorkban Schwarz Bernard néven látta meg a napvilágot, 6 éves koráig csak magyarul beszélt. 25 évesen került Hollywoodba és világhírű lett. Nevét Curtis Mihály Casablanca rendezőinek család nevét felvéve lett Tony Curtis. 1956-ban Lolo Brigidával, majd a megbilincseltek drámával a Sidney Porterrel egy évvel rá Marilyn Monroe-val játszott. Világsztár lett dollármilliókkal, 100 film, 1000 nő, de alkohol és drog is, és ezen túllépve élete vége felé festett és írt is. Sándor Anna erről a kivételes sorsról írt most, és Szeizer Gábor a Spinoza legtöbb előadásainak rendezője állított a színpadra. A világhírű nők bálványát, a gyönyörű férfit Mészáros Tamás kelt életre. A különböző élethelyzetek, érzések felmutatása mindig más és más hanghordozással, gesztusrendszerrel történik. Küllemében semmiben sem hasonlít, és mégis hitelesen ott áll előttünk a filmszínész legenda. Egy életrajzi szöveget színházzá a párbeszédek tesznek, nem a monológok, hanem a személynek szóló vallomásokban festődik föl a sors és a kivételes életút. Egy pszichiáternő hetenkénti fogadórái adják a keretet. Azt eddig is tudtuk, hogy Spilák Klára nagyszerű színésznő. Az ősz pszichiáternőjének elhisszük, hogy ez a világfi, ez a nőkön még Marlene Dietrichre is hatással levő férfi az ő számára megnyílik, kitárulkozik, és próbálgatja rajta is férfi varázsa eszközeit. Ő marad az empatikus kérdező. Mozgástere alig, hiszen ül az orvosi székben és csak kérdez, de kézmozdulatai fejtartása irányítani képes. Az ő szerepe csak annyi, hogy aranya kitárulkozzon, hogy felfejtődjék, megjelenjen előttünk az a sors, az az élet, a világhírű 200 film filmes filmsztár Tony Curtis élete. Igazi színházi delikatesz ez, érzékszerveinket megbozsonkató ízzel, zamattal, fénnyel. Sándor Anna, Tony Curtis, Hollywood hercege, Mészáros Tamás és Pilák Klára szereplésével, Czeizer Gábor rendezésében a Spinoza Színház előadása. Nagy sikerrel ért véget a harmadik Kubai Jenő Nemzetközi Hegedű Verseny. A Fesztivál Akadémia Budapest szervezésében november 13-a és 16-a között 9 ország, összesen 14 nemzetiségű fiatal tehetsége versenyzett 5 korcsoportban a harmadik Kubai Jenő Nemzetközi Hegedű Versenyen, amelynek a Miskolci Zenepalota adott otthont. A zsűri 9 nemzetközi hírű professzorból állt. A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás Hegedű művész házaspár által alapított verseny győztesei automatikusan tovább jutottak a 3 lépcsős FAB versenyrendszer legmagasabb szintű megmérettetésére a 6. Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny döntőjébe. A tovább nem jutók a zsűri tagjainak mesterkurzusain vehettek részt. Nagy díjat kapott Nina Rakocsevics, 14 éves művész palánta. 4 korcsoportban díjaztak, nagyon sok külön díjat adtak ki, és külön díjat adtak ki például Hubai, Mozart, Paganini, Bach, Bartók, Telemann műveinek kivételes előadásáért is. Volt kategóriája virtuóz előadásmódnak, a hangszínnek, a bátor előadásmódnak, a muzikalitásnak és a magabiztosságnak. Ezt Kelemen Olga, 8 éves művészpalánta nyerte el, a gyönyörű hangszínnek is például. Tehát lezajlott a 3. Kubai Hegedűverseny, amelyet a Kokas Katalin, Kelemen Barnabás alapított, a Fesztivál Akadémia szervezett az ifjú zeneművészeknek. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.
Hallgassuk újra!